Dicsértessék a Jézus Krisztus! Öt nagybőti vasárnapon szeretnék szólni a családról. Azért választottam ezt a témát, mert az idén különleges évet hirdetett püspöki karunk, a család évét. Jó okunk volt erre. Először is 30 évvel ezelőtt adta ki, 1981-ben Krisztus király ünnepén, tiszteletre méltó II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdítását. Ez pedig a családról szól, vagy pontosabban, ahogyan az alcíme mondja, a keresztény család feladatairól a mai világban. A másik ok, amiért püspöki karunk így döntött, az a tény, hogy hazánkban és másutt is Európában a család nagy válságban van, nagy ellenszélben teljesíti a küldetését. Egyesek szerint ez pusztán válság, mások ezen kívül heves támadásokról is szót ejtenek. Igen, biztos, hogy megrendítő népesedési és kulturális következményei is vannak ennek a válságnak. A mostani katekézisnek műfajához híven az egyház tanítását kell bemutatnia. Ez a katekézisnek a feladata. Ez a tanítás, az egyház tanítása az eredeti alapokhoz rendületlenül ragaszkodva az utóbbi 30 évben új és új témákat is felvetett. Megvilágította ezeket a témákat, mert szükség volt rá. Egyszerűen szükség volt rá azért, mert az élet és különböző ideológiák új kihívásokat támasztottak a családokkal szemben. A mai katekézisünkben a család fogalmáról szólunk. Azt vizsgáljuk meg, hogy mi a család a Teremtő Isten terve szerint. Ebből pedig feladatok adódnak és következnek. Ezek közül ma csak az elsőre fogunk kitérni, arra, hogy a család személyek közössége. Következő alkalommal a családról szólunk Isten terve szerint, mégpedig úgy, mint az élet és a nevelés szolgálatában álló közösségről. Élet és nevelés ugyancsak aktuális kérdéseink. Harmadik katekézisünk tárgya, hogy a család Isten terve szerint részesedik a társadalom fejlődésében, és kitüntetett szerepet tölt be az egyház életében is. Negyedik alkalommal a családpasztoráció és a nehéz családi helyzetek kérdéseiről szólunk, hiszen tudjuk, hogy manapság igen kevesen élnek nagyon harmonikus, valóban hitünk szerint ideális vagy kívánatos családban. Végül ötödik alkalommal a család jogairól és küldetéséről szeretnék beszélni hazánkban és a világon. Nézzük tehát akkor a család fogalmát. A családról az egyház katekézise ősidők óta a 10 parancsolat kifejtése keretében a 4. parancs kapcsán beszél. Atyádat és anyádat tiszteljed, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ezt olvassuk a kivonulás könyvében. Elgondolkoztató, hogy a szülők tiszteletének parancsa mellett, mint egy szankcióként, az élet áll, a nép élete a földön. A parancs megtartása a béke és a jólét földi gyümölcseit is megtermi. Meg nem tartása viszont szörnyű kárt okoz egyének és közösségnek egyaránt. Így mondja ezt egyébként a katolikus egyház katekizmusa is, amely bőségesen és kitüntetett módon szól a családról. A család fogalmát ma sokan kerülik. Úgy vélik, hogy korszerűtlen, hogy csupán a társadalom által megalkotott régi intézményt jelölt, amelyet kényünk kedvünk szerint, mondjuk többségi alapon vagy ideológiák mentén, újra gondolhatunk, másképp határozhatjuk meg, sőt, talán el is felejthetjük. Ám ha ezt elfelejtjük, akkor az életünket felejtjük el. Mert a család nem emberi alkotás, hanem a Teremtő Isten tervének a része. Az ember mi voltával függ össze. Bár manapság a genetikától a nevelésig sok területen fölmerül az új ember kovácsolásának kísértése, a valóság komoly válaszokat ad az ember próbálkozásaira. Mi hát a család a Teremtő terve szerint? A katolikus egyház katekizmusának értelmében egy férfi és egy nő, akik házasságban egyesülnek, családot alkotnak gyermekeikkel együtt. Ez az intézmény, idézem tovább, független a közhatalom mindenfajta elismerésétől, sőt, azelőtt létezik. A katolikus egyház katekizmusának rövid összefoglalása a kompendium, ami már Benedek pápa idejében jelent meg, így mondja ezt. A család intézményét Isten alkotta, és ő határozta meg alaptörvényeit. Ez tehát nem a pápa vagy az egyház, de nem is a világi közvélemény vagy a hatalmak tetszésétől függ. A házasság és a család, idézem tovább a katekizmust, a házastársak javára, gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve. Van rendelve. Ez azt jelenti, hogy nem mi, nem a házastársak döntik el, hogy mi legyen a tartalma a családnak, vagy mi legyen a házasságnak a szerződésbeli tárgya, ahogyan egyesek mondani szokták, hanem bizony ez előre meg van határozva. Természetes rendeltetése van a családnak, mint ahogy magának a házasságnak is. Tehát a házasság és a család közös célokra irányulnak. Isten adta rendeltetésüknél fogva. Ez a közvetett meghatározás, amit itt az imént hallottunk, egyébként az egyházi törvénykönyvben is majdnem ugyanilyen alakban benne van, de ott a házasságról, és nem a családról szól. Ebben a meghatározásban ősi tanítás fedezhető fel a házasság javairól. Már Szent Ágoston azt írja, a Genezis könyvéről szóló magyarázatában, hogy a házasság java pedig, idézem, hármas. A hűség, a gyermek és a szentség. A hűségen azt értjük, mondja Szent Ágoston, hogy a házasság kötelékén kívül más nővel vagy férfival ne éljenek. A gyermekek java azt jelenti, hogy szeretettel fogadják el a gyermeket, jó indulattal táplálják, és vallásosan, gondosan neveljék. A szentség pedig azt jelenti, hogy a házasok ne váljanak el, és akit házastársa elbocsátott, az még az utód kedvéért se kössön házasságot mással. Így mondja ezt Szent Ágoston. Egyébként ő maga a házasság javairól szóló tanítását más későbbi műveiben még tovább árnyalja és bővebben kifejti. Szóval 1600 évvel ezelőtt már így beszélt erről az egyház. Világosan kitűnik ebből, a szentség java, az úgynevezett bonum sacramenti nem azt jelenti, hogy csak a keresztények házassága felbonthatatlan. A szentség fogalmának mai jelentése, mint szakkifejezés, csak később szilárdult meg az egyházban. Kétségtelen, hogy a keresztények házassága különleges jel a világ előtt. Már Szent Pál kijelenti az efezusi levélben, hogy nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom, majd pedig folytatja, hogy bizony egymás felé olyan szeretettel kell lenni a házas feleknek, mint ahogyan Krisztus szereti egyházát. Tehát nem azért szentség a keresztények házassága, mert ők ezt külön akarják. Ha mind a ketten magukon hordozzák a keresztség eltörölhetetlen jelét, és igazi házasságot akarnak kötni, olyat, amiről az imént beszéltünk, akkor házassági szövetségük Krisztus és az egyház szeretetének és szövetségének kegyelmi erőt közvetítő szentsége lesz. Egyébként erre a szövetség szóra, amit a házasságra már a II. Vatikáni zsinat olyan szívesen használ, érdemes egy pillanatra kitérnünk. Mert szövetség állt fönn Isten és a választott nép között, új szövetséget kötött Isten az emberiséggel, és különösen az egyházzal Krisztus áldozatában. Jézus mondja az utolsó vacsorán, hogy ez a kehely az én vérem az új szövetségé. No, ez a szövetség tehát megint csak a szentségi teológiára utal, és ugyanazt mondja más szavakkal, amit Szent Pál, hogy Krisztus és az egyház viszonyát tükrözi, megjeleníti kegyelmi erővel a két megkeresztelt ember házassága. Na most, amikor Jézus a házasság felbonthatatlanságát hirdette, tanítványai megjegyezték, ha így áll a dolog a férj és a feleség között, akkor nem érdemes megnősülni. Jézus pedig azt válaszolja, aki fel tudja fogni, fogja fel. Isten kegyelme tesz képessé minket ennek a teremtőtől eredő szövetségnek, ennek a magas eszménynek a megvalósítására. A házasság maga szentség, kegyelmi erőforrás, mégpedig nem csak megkötésének pillanatában, hanem házasság fönnállásának egész tartalma alatt. Ez azt jelenti, hogy a család is, amely a házasságra épül, a kegyelem működésének sajátos szintere. De Jézus minden házasságot felbonthatatlannak tanít. Nem csak a tanítványok körében kötött házasságokat. Azt mondja, a teremtő szándékára hivatkozva, hogy kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek, majd azt mondja, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Márpedig tudjuk, hogy ez a felszólító mód, ha egyszer Isten mondja, akkor nem tűr ellentmondást. Az Úr azt mondta, legyen világosság, és lőn világosság. Tehát, ha azt mondja, ember szét ne válassza, akkor nem is képes azt szétválasztani. Ma is megrendülten halljuk Krisztus szavait a házasságról. Akár csak annak idején az apostolok. Éppen ezért el kell gondolkoznunk most azon, hogy mit is kíván tőlünk a házasság. Mi következik ebből a teremtő akarata szerinti valóságból, ami a házasságra épülő család. Először is következik belőle az, hogy személyek közösségéről van szó, és ma csak erről az egy következményről, erről az egy feladatról szeretnék beszélni. Ugye korunk a házasság és a család valóságával bizony nehézségeket hoz fel, nehezen birkózik meg. Miért is? Azért, mert olyan ellenvetésekkel él körülbelül, mint az apostolok. Azt mondja például, hogy hát nem érdemes megházasodni. Néhány évvel ezelőtt azt hiszem, hogy erre nem is gondoltak még sokan, hogy a polgári házasságok száma is csökkenni fog. Nem csak az egyházi házasságoké. Tehát nagyon sokan egyszerűen nem merik a kötelességet, nem merik az elköteleződést vállalni, ami egyáltalán egy házasság kötéssel jár. Ez az utóbbi 30 év fejleménye. Erre az 30 évvel ezelőtt kiadott Familiaris Consortio még nem tesz olyan nagy hangsúlyt. Akkor a válás látszott a fő problémának, meg a tisztán polgári házasság. Ma félnek az emberek az életre szóló kötelezettséget vállalni. Ennek egyrészt vannak társadalmi okai, ezekről majd egy más alkalommal fogunk beszélni. De van lélektani oka is, ez pedig egy téves emberkép. Az a szabadság fogalom, amely a szabadságot minden kötöttségtől való mentességnek fogja fel. az objektív igazság, a tárgyi valóság puszta létezése, önmagunk teremtett valósága is úgy tűnik fel, mint a szabadságnak az akadálya, a gátja, a korlátja. Úgy érezzük magunkat, mint a hídról egy tartó kötél biztosításával a mélybeugró ember, ugye a free jumping, szabad esés közben érezhet ilyet. Úgy gondolja, hogy ekkor éli át a szabadságát, abban a pillanatban, amikor szabadon esik. A mai evangéliumban hallottunk erről valamit. A kísértőnek a második ajánlata Jézus felé ez volt, menj föl a templom párkányára és vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak parancsolt felőled, hogy kőbe ne üssed lábadat. Ezt a hasonlatot Benedek pápa alkalmazza egyébként az emberi szabadságnak a helytelen felfogására. Igen, úgy felfogni a szabadságot, hogy mindentől mentesek vagyunk, ugrás a sötétbe, ugrás a kötetlenség teljességébe, ez bizony egy kísértés, annak a csábítása, akiről az evangéliumban hallottunk. Csak érdekes, hogy a bibliai idézetet a kísértő nem folytatja. Vajon miért? Azért nem folytatja, mert a Zsoltár következő versébe pedig az van, hogy eltoposod az oroszlánt és a sárkányt. Azt pedig, hogy majd egyszer az asszony szülötte eltapossa a sárkány kígyó fejét, ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, mint ígéretet a Messiásról, aki majd egyszer s mindenkorra legyőzi a gonoszt. Nos, ez a kísértés az, amit a mai ember újra meg újra megtapasztal. Csak persze, aki azt hiszi, hogy a boldogság a pillanatnyi érzésben van, az nem jut el az igazi boldogságra. Miért? Hát mert az ő számára nincs múlt, nincs jövő, nincsenek kapcsolatok, tehát nincs mihez viszonyítani a cselekedeteit, így nincs értelme és nincs értéke a jelen pillanatnak sem. Márpedig az embernek a lelkében belül azért vágy él arra, hogy a pillanatunk valami több legyen, mint önmaga. Tehát az igazi örömet, az igazi boldogságot az Istennel való kapcsolat szerzi meg a számunkra. Ilyen lények vagyunk. Nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, mondja Szent Ágoston. De hát talán még elemibb erővel fogalmazza ezt a negyedik Zsoltár, amelyik azt mondja, ki mutatja meg nekünk a boldogságot? Ragyogtasd ránk arcod fényességét, Istenünk. Egyébként ez volt a párizsi város missziónak a jelmondata is. Igen, mert ezt kérdezi a mai ember, hogy ki mutatja meg nekünk a boldogságot. Mindenki boldog akar lenni, de nem a kapcsolat és tekintet nélküli, önpusztító szabadság tesz boldoggá, hanem az igazi szabadság, amely értékek megvalósításának lehetősége, Istennel való szeretet kapcsolat. Márpedig a házasságban és a családban az ember joggal keresi a boldogságot. A köznyelv boldog házasságról, boldog családi életről beszél. Sokan azért nem találják meg ezt az életükben, mert féltik a rosszul értelmezett szabadságukat. Persze ez sem újdonság. Tomás Sánchez, a 17. század elejének nagy spanyol teológusa és egyházjogásza a házasság szentségéről szóló művében, amelyhez Liguori Szent Alfonz szerint foghatót még 500 év múlva sem fog senki írni, nos ebben a nagyszerű munkában azt mondja, a házasság javai, amelyekről az előbb szóltunk, terheket is jelentenek, de bőségesen kárpótolnak bennünket a házasság kellemetlenségeiért. Na most a házasság kellemetlenségeit Sánchez felsorolja, és mindjárt a legelső helyen ilyen szavakkal, ahogy idézni fogom, a következőt említi. Az első ilyen kellemetlenség az örökös szolgaság és szabadságunk végleges feladása. Ezt, mint mondja, a szentség kárpótolja, amelynek erejében a házastársak úgy szeretik egymást, ahogyan Krisztus szereti az egyházat. Kegyelmeket kapnak, hogy a nehézségeket viselni tudják. Eddig Sánchez. Ma is erről van szó. A boldogságot éppen nem a mindenkitől független szabadság, hanem az örökké valóságra nyíló, teljes és önmagát megosztó szeretet kapcsolat adja. Ez a házasfelek igazi java. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a házasságban és a családban a férfi és a nő saját maguknak és egymásnak a javát tekintik az egyik fő célkitűzésnek, itt van a szeretet kapcsolat, az igazi java a házasságnak. Ezért mondja II. János Pál pápa a Familiaris Consortiumban, idézem, a szeretetből alapított és élő család személyek összessége. A házasságra lépett férfi és nő, a szülők és a gyermekek, valamint a rokonok közössége. Elsődleges feladata ebből fakad, tudnilik, igazi közösségben kell élnie, és szüntelenül arra kell törekednie, hogy a személyek őszinte közössége gyarapodjék. Tehát adottsága és feladata a családnak a személyes szeretet közösség. Ez a boldogságnak a forrása. Isten arca ragyog ránk a családban. A Zsoltárból idéztük az imént, kimutat immár valami jót nékünk, kimutatja meg a boldogságot. Ragyogtasd fel felettünk a te arcodnak fényességét, Urunk. Hát igen, a családban fölragyogtatja, mert a házastársak egymásban Krisztust látják, a gyerekekben pedig, mint új emberekben, az Isten képére teremtett emberi lényt. Szeretet nélkül a család nem élhet és nem gyarapodhat, mondja János Pál pápa. Nem tökéletesedhet, mint személyes közösség. Ahogyan tovább folytatja a felejthetetlen emlékű pápa, mégpedig hivatkozva a saját első enciklikájára, a Redemptor Hominisre, az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad, érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét veszti az élete, ha nem talál, nem kap szeretetet, ha nem részesülhet és nem teljesítheti a szeretetet, ha nem teheti magáévá a szeretet magatartását. Tehát belső, szüntelen dinamizmus a család élete. A nap mint nap apróbb, nagyobb önmegtagadások és áldozatok árán megharcolt szeretet körforgása. Ezért a gyermek elfogadása is, és szerető nevelése persze, a házasság és a család belső logikájából és lényegéből következik. Ez a szeretet kívánja meg a férfi és a nő egyenlő méltóságát is. Kölcsönös kapcsolat tehát a család, a házasság. Szent Pál Krisztus szeretetére hivatkozik, aki életét adta jegyeséért, az egyházért. Életét adta az emberiségért is. Ez a radikális szeretet súlyos dolog. Ezt kéri, ezt kívánja a család. De ez adja a boldogságát is. Ez a szeretet megnyílik a tágabb rokonság felé, a nagyszülők felé, az idősek, a magányosok, a betegek felé. Ezért látjuk sokszor azt, hogy éppen a nagy családokat nevelő szülők, akik az életüket erre rátették, szívesen fogadnak örökbe még árva gyerekeket is. Nem azt mondják, hogy nekünk már elég gondunk van, többet nem tudunk vállalni, hanem éppen túlcsordul a szeretetük, és magukhoz ölelik azt, aki rászorul. Ma gyakran találkozunk egyébként nagy családokból álló közösségekkel. Olyan közösségekkel, akik egymást segítik, sőt még másokat is. Igen, mert ilyen szeretet az mindig túláradó erőt is jelent. Ha van belső logikája a reménytelenségnek, a bezárkózásnak, a félelemnek, vagy az önzésnek, akkor még inkább van ilyen logikája és energiája az Isten szándéka szerint való személyes szeretetnek. A családban megélt és felragyogó isteni és emberi szeretet az az erő, ami meg tudja menteni, meg tudja újítani népünket, világunkat, eleven lendületet tud adni egyházunknak is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!